Hölgyeim és Uraim, van egy izgalmas beszélgetés sorozat, amelyet az Antal József Baráti Társaság indított Modell és Valóság címmel, és ennek a következő összejövetele az december 1-én lesz, és a meghívott vendég az Kodolányi Gyula, és az apropó, az pedig a Duna Televíziónak a 30 éves fennállása. Kodolányi Gyula az Antal és a Boros kormány külpolitikai főtanácsadója volt, de elsősorban költő, és itt van a vonalban Lesti Árpád, az Antal József Baráti Társaság titkára. Szia Árpád!
Szép napot kívánok mindenkinek, szervusz!
Na hát mesélj nekünk erről a társaságról, illetve az előadás sorozatról. Azt gondolom, hogy rendkívül izgalmas a kezdeményezés, hiszen ti olyan előadókat hívtok vendégül, akik hát a velünk élő történelemnek itt lévő, és hála Istennek még élő szereplői, és akik olyan titkokat tudnak elmondani, amelyek egyelőre még nem szerepelnek a történelemkönyvekben, de lehet, hogy hamarosan fognak.
Csupa olyan történettel, anekdotával találkozhatunk, amelyek hát egyáltalán nincsenek benne a történelemkönyvekben. Ennek részben az az oka, hogy habár nyilvánosak, túlságosan közel van hozzánk a rendszerváltozás ahhoz, hogy igazság szerint objektíven meg lehessen írni. Valószínűleg erre még szükség van néhány évtizedre, de az a helyzet, hogy sajnálatos módon az emberi életkor az nem adja lehetővé, hogy 100-120 évig éljünk, és kivárjuk ezt a pillanatot, tehát most kell rögzítenünk, és most kell megmentenünk az utókor számára azt, amit meg lehet. Ezeken az összejöveteleken viszont hát szerencsére nagyon sok olyan dolgot hallhatunk, vagy hallhatnak a résztvevők, amelyek egyébként teljesen nyilvánosak, csak hát mondjuk utakodni kellene utánunk, és lehet, hogy ez a generáció, amely a 1989-90-es időszakban döntéshozó pozícióba került, nem tette még meg azt, hogy megírja életrajzát, emlékiratait, így hát ilyen találkozásokon van lehetőség megtudnunk azt, hogy pontosan mi miért is történt. Hozzá kell tennem egyébként, hogy viszont az is elő szokott fordulni, hogy olyan információk hangoznak el, amelyek valóban gyakorlatilag titkosak, és hát kihúzni kell a résztvevőkből. Fontos látnunk azt, hogy miközben mondjuk nálunk szerencsésebb nemzetek életében, amikor valaki leadja a tisztségét, létrehoznak számára mondjuk egy intézetet, ahol hagyatékát kezelheti, és összefésülheti a fontosabb dolgokat, és mondjuk kiadja könyvként. Ez Magyarországon még nem alakult ki. Ennek részben azt gondolom, ez a 30 év, rövid ez az időszak, ez egy részt az oka. Másrészt talán az a polgári mentalitás is kicsit kikopott 1945-től kezdődően, amely erre figyelt, és ezt vissza kell építeni a tudatba. Így viszont azzal a szomorú helyzettel állunk szemben, hogy vagy ilyen hasonló szervezetek, hasonló találkozásokon az utókor számára megmentik ezeket a történeteket, vagy könnyen lehet, hogy örökre elveszítődnek. A mi célunk az, hogy hát ne veszítsük el ezeket, mert ha egy hasonló helyzetbe kerülünk, vagy bárki a régiónkba, akkor ez a tudás ez felhasználható. Ehhez viszont ezt a tudást rögzíteni kell. Hát gyakorlatilag ez volt az a szempont vagy nézőpont, amely miatt 2009-ben útjára indítottuk ezt az előadás sorozatot, és hát azóta folyamatosan olyan személyeket hívunk meg, akik a 1989-90-es időszakban a főszereplői voltak az átalakulásunk.
Hogyan megy a mentés? Mit csináltok? Gondolom, ezt valamilyen formában rögzítitek, és lesz ennek egy írásos változata?
Igen, hát ezt a know-how-t azért nem mi találtuk ki. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk itt a Antal József Baráti Társaságban, hiszen 1994. április 8-án indult el gyakorlatilag, vagy született meg ez a szervezet, és az akkori alapító titkár, akinek a fejéből kipattant 1993. decemberében Antal József halála idején a szervezet létrehozásának a szükségessége, egyébként Bardóc Attilának hívták, zuglói kőbányai MDF-es politikusról beszélünk. Tehát, hogy ő kitalálta azt, és a 90-es években folyamatosan rögzítette egy kazettára, vagy kazettákra fölvette az előadásoknak a hanganyagát. Az volt a terve, hogy ezt majd egyszer könyvformájában kiadja, azonban a 2000-es években bekövetkezett halála okán erre már nem volt lehetősége. És egy fiatalabb generáció, amikor megérkezett ebbe a civil szervezetbe, akkor szembesültünk ezekkel a kazettákkal, és itt a 2010-es években ki is adtunk olyan, hát sajnos már köztünk nem lévő személyeknek is az előadásait, mint például Szabad György vagy Granasztói György, és hát ezért ez kor dokumentumként is szolgál. Ezt a folyamatot folytattuk, amikor 2009-ben elindítottuk a saját előadássorozatunkat Modell és Valóság címmel. A beszélgetéseket rögzítjük, mostanság már az elmúlt néhány évben videófelvételeket is készítünk róluk, és ezeket folyamatosan hozzuk létre, hozzuk nyilvánosságra társaságunk honlapján az antaljozsef.hu-n, mégpedig úgy, hogy mondjuk ezek a másfél órás, két órás beszélgetéseknek a 5-10 perces verzióit, amelyek egy-egy téma köré csoportosulnak, körülbelül két hetenkénti rendszerességgel töltjük föl YouTube csatornánkra, ezért, hogyha valaki ott folyamatosan követi az eseményeket, akkor mindig találkozhat valamilyen érdekességgel a közelmúltunkról, vagy akár a távolmúltunkról, és hát ezt a folyamatot szeretnénk folytatni, és mindig az a csúcspontja az eseményeknek, amikor néhány évnek a anyagait kötet formájában is nyilvánosságra hozzuk. Erre legutóbb egy olyan 6-7 évvel volt lehetőségünk, akkor adtuk ki egyébként a 90-es évek során még Bartóc Attila által szervezett és rögzített beszélgetéseknek a szerkesztett verzióit is, valamint akkor adtuk ki a 2009 és 2015 közötti már általunk szervezett és megvalósított beszélgetéseknek a tanulmányait is. Úgy gondolom, hogy ez egy kulcs pillanat, hiszen hogyha csak ülünk és beszélgetünk, ebből az utókor nem fog semmit tapasztalni vagy kamatoztatni. Ellenben, hogyha rögzítjük és kiadjuk, előfordulhat, hogy nem csak kutatók számára lesz érdekes, vagy nem csak azok számára, akik átélték mondjuk a rendszerváltozást, de nem tudtak olyan háttérinformációkat, amelyeket ma már meg lehet osztani a közvéleménnyel, és ez ezért jelentősen árnyalni tudja mindig a képet, hanem önmagában véve akár egy leendő politikus számára is fontosak tudnak lenni, hogy milyen hatások érnek mondjuk egy ilyen kis közép európai országot. Nem akarok messzire menni, csak egy egyszerű történetet képzeljünk el. Néhány évvel ezelőtt egyik rendezvényünkön szembesültünk azzal, hogy Jeszenszky Géza és Szent Iványi István, MDF, illetve SZDSZ-es külpolitikusok miközben beszélgetnek. Mind a ketten azt hozzák föl példaként, hogy a német testvérpártok hogyan próbáltak rájuk mondjuk nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy Horn Gyulát azért a külügyminiszteri pozícióban meg kellene tartani, ami egyébként teljesen nonsens, hiszen egy demokráciában a választáson győztes párt ugyan az utód pártnak az egyik prominens politikusát ugyan miért tartaná pozícióban. Hát ez teljesen ellentétes a demokrácia felfogásával, de mégis a németeknek ez volt a kérésük, és ez volt a hát finoman megfogalmazott elvárásuk a mindenkori magyar kormánnyal szemben. Na, ehhez hasonló történetek tucatjával kerülnek elénk, és azért el lehet képzelni, hogy miközben ott áll Magyarország 1990-ben, a szovjet csapatok még itt vannak, fenyegetnek is azzal, hogy lehet, hogy mégsem vonulnak ki, hogyha nem sikerül megegyezni az államadósságról, és ekközben mondjuk Németországra pillantunk, és próbálunk segítséget kérni tőlük, ahol pedig ilyen igényeket fogalmaznak meg. Azt gondolom, hogy előfordulhat, hogy kistérségünkben még lesznek olyan időszakok, amikor a éppen aktuális politikai vezetésnek hasonló nyomásgyakorlásokkal kell szembenéznie.
Ebben ez könnyen elképzelhető, de azon muszáj volt mosolyognom, hogy hát esetleg leendő politikusok is érdeklődnek, mert valahogy a politikusokra mindig az a jellemző, hogy a történelem valahogy nem érdekli őket, és nem tanulnak belőle, de mindegy, ez egy másik történet, viszont a dolognak a lényege az, hogy ezek nyilvános beszélgetések, tehát akár politikus, akár nem, de mondjuk érettségiző diák is beülhet és meghallgathat egy ilyen előadást, jól mondom?
Természetesen. A antaljozsef.hu-n ugye egyrészt mindig nyilvánosságra hozzuk a következő rendezvényünknek a idejét, helyszínét, témáját, előadójának a személyét. Ugyanígy hírlevelünkön keresztül is mindig lehet értesülni ezekről az információkról, vagy akár a Modell és Valóság előadássorozatnak a közösségi médiában meglévő felületeiről. Nincsenek titkok, tehát értelemszerűen a cél az, hogy a tudásunkat árnyalni tudjuk. Ha mai Magyarországon az ember rendezvényekre jár, akkor sok esetben az a tapasztalata, vagy az a szembesülhet, hogy a nézői kérdések inkább sok esetben tapasztalatnak a kimondására szolgálnak, és kevésbé kérdésként funkcionálnak.
Aha. Tehát lehet, tehát akkor van egy ilyen kérdezfelelek a dolognak.
Természetesen. Hogyne, természetesen. Nálunk az érdekesség a helyzetnek az, hogy sok esetben a kérdező az egy olyan személy, aki szintén ott volt az eseményen, És akkor itt egy lépés hátrébb kell, hogy tegyünk, hiszen mi is ez az Antal József Baráti Társaság. Ugye a szervezetet Bardóc Attila és Kaproncai Károlynak a felhívására alapították. 1994. április 8-án, tehát miniszterelnök úr halálát követően a legközelebbi születésnapján, és hát ugye itt ebben a szervezetben Antal Józsefnek a barátai, tisztelői, munkatársai, családjának a tagjai vesznek részt, és működtetik azóta is a szervezetet. Tehát van annak egy szép bája, amikor például a koalíciós együttműködésekről januárban lesz rendezvényünk, a független kisgazda párt részéről Kis Gyula lesz az előadónk, aki ezeket a megbeszéléseket a kisgazda párt részéről folytatta Antal Józseffel, és hát amit ő el fog mondani, az könnyen lehet, hogy a második sorban ülő egyébként ezekre a koalíciós együttműködésekre valamilyen szinten rálátó közigazgatási szakemberek fogják kontrázni, hogy nem egészen úgy volt ám ez. És akkor innentől kezdve nézőpontok tudnak ütközni. Tehát itt a közönség soraiban is egykori államtitkárok, miniszterek ülnek, előfordul elég sok esetben, hogy árnyalni tudják akár az előadónak is a tudását, ami egyébként felveti azt az érdekességet, hogy milyen, hogy működhetett ez a rendszerváltozás, hogyha 30 évvel az események után is még teljesen új információkat tudnak meg akár a főszereplők is egy másik főszereplőtől. Ez egyébként jól rávetít arra a helyzetre, hogy hiába volt itt 160 néhány fős mandátummal a Magyar Demokrata Fórum az országgyűlési választások után. Mai fejjel elképzelhetetlen, de közülük ugye Kurin Ferenc egykori frakcióvezető ismerte a legtöbb embert, ezért őt kérte föl Antal József, hogy az első frakcióülés előtt köszöntse a jelenlévőket. De ez a legtöbb ember, ez 40 néhány fő volt. Ez a negyede a frakciónak. Hogy beszélhetünk bizalomról, lojalitásról, egymás megismeréséről, hogyha az emberek nem is ismerték egymást. Ez egy történelmi pillanat volt, ilyen valószínűleg soha többé nem lesz Magyarországon. Ennek a kormánynak ezzel kellett szemben néznie, hogy nem is ismerték egymást. Ma ez teljesen elképzelhetetlen a politikában, hogy ennyire ismeretlenül kerüljenek egy frakcióba ilyen nagy számban emberek. Hát ehhez hasonló történetek szoktak nálunk itt folyamatosan előjönni, és hogy ezekből mi következik. Tehát 2019 óta kimondottan ugye rendszerváltozással foglalkozik a sorozatunk, olyan előadásokkal, hogy a NEK a tárgyalásoknak mik voltak az alternatívái, mondjuk a Magyar Demokrata Fórum.
Ez a nemzeti kerekasztal.
A nemzeti kerekasztalnál, igen, hiszen lehet tudni, hogy ott azért az egy elég komoly tárgyalássorozat és alkusorozatnak az eredményeként született meg, ahol szinte minden hónapban változott a helyzet, vagy akár gondolhatunk arra, hogy a Magyar Demokrata Fórum eredeti vezetőinek volt egy elképzelése, hogy hogyan fognak politizálni, de hát ezt az MSZMP kongresszusán Pozsgai Imre lépései teljesen felülírták, teljesen újra kellett tervezniük mindent, ekkor tudott Antal József a párt élére kerülni. Vagy hogy micsoda belső feszültség volt a négy igenes népszavazásnál a Magyar Demokrata Fórumon belül, tehát a vezetőség és a tagság mennyire nem értett egyet a párt által képviselt állásponttal. Ezek olyan ma már történelmi érdekességek, amelyekről hál' Istennek még az egykori szereplőkkel tudunk beszélgetni, de 20 év múlva már nem tudnánk velük beszélgetni. Hát ezért érdekes ez a sorozat, mert a szereplők 70-80-90 évesen eljönnek, és még elmondják, el tudják mondani, hogy pontosan mi is volt az ő mozgatórugója, mire gondolta, amikor ezt meg ezt mondta, vagy valamit cselekedett. Ezért egy ilyen egyedi és kuriózum ez a sorozat jelenleg.
Most hirtelen az jutott eszembe, amikor Orosz István grafikus művész elmesélte nekem, hogy hát ugye a híres Taváris Konyec plakátot, amin ugye a tarkója látszik egy katonatisztnek, arra ő eredetileg azt írta, hogy Taváris Agyő, ilyen elegánsan, de ezt leszavazták, és így lett belőle Konyec bizonyos szempontból érthető módon. Na jó, beszéljünk akkor a december 1-i csütörtöki összejövetelről. Ugye ez 18 órakor lesz, és a helyszín az pedig a közösség és kulturális központ, ez a Semmelweis utca 4-ben található, S4 a rövidített neve, és akkor Kodolányi Gyula lesz itt. Mi köze Kodolányinak a Duna TV-hez és a Duna TV alapításához?
Hát, ezt fogja pontosan elmesélni nekünk. Természetesen a moderátor jelen esetben én hát valamilyen információkkal rendelkezik, és hát ugye az a cél, hogy olyan információt is kimondassunk, hogy megtudjunk, amelyet esetleg a moderátor még nem ismer. Természetesen akkor van értelme egy rendezvénynek, hogyha így utókor számára új információt tudunk megörökíteni. Fontos tudnunk, hogy a Duna Televízió nem egyik percről a másik percre jött létre. Ennek van azért egy előképe, egy hosszabb gondolkodás, amely ráadásul a technológia fejlődésével párhuzamosan több irányból indult el. Tehát több Magyarországon több kisebb csoport vagy személy kezdett el gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne műholdon keresztül egy televíziót létrehozni. És hát ennek a gondolkodásnak vannak olyan pontjai, ahol a különböző szálak összeérnek. Erről fogunk beszélgetni ezen a rendezvényen. És hát fontos látnunk, hogy ugye Kodolányi Gyula már ugye a 60-as, 70-es, 80-as években egyrészt hát ugye költőként, íróként kapcsolódott ugye nemzetközi művészvilág tagjaihoz, valamint a hazai művészvilághoz is. Másrészt azért Íj és Gyula vejeként azért egy elég nagyfokú kapcsolatrendszerrel
hát
rendelkezett az élet minden területén lévő személyekhez. Ezek az okok, amik miatt ő Antal Józsefnek, majd pedig Boros Péternek is a külpolitikai főtanácsadója lehetett. Most egy főtanácsadó, aki látott már politikai pártot belülről, vagy látott már politikai pártot akár elemzőként vizsgálva, és az azért tudhatja, hogy egy tanácsadó sok mindenhez ad tanácsot, vagy sok mindenben, sok közös gondolkodásban vesz részt. Kodolányi Gyula is több ilyen közös gondolkodásban vett részt, és ezek során kristályosodott az ki, hogy a Duna Televíziónak a létrejöttében ő neki azért egy kulcs szerepe volt a szálak összekötésében, illetve az előmozdításában. Nyilván egy célt meg kellett fogalmazni, nyilván ezt a célt, hogyha a megfogalmazás meg is történik, keresztül kell vinni egy állami apparátuson, és egy ügynek mindig kell, hogy legyen egy gazdája a politikában is. Ha nincs, akkor abból nem lesz semmi. Kodolányi Gyulának ilyen szempontból van főszerepe a Duna Televízió létrejöttében, és az első mondjuk néhány hónapjának a működtetésében. De hát azért szerepénél fogva azért, ha már szóba került akár a koalíciós tárgyalásoknak a kérdésköre, akár az, hogy művészként ő azért a 70-es, 80-as éveket is átélte, és elég sok személyes tapasztalata van. Úgy gondolom, hogy nem árulok egy nagy titkot, hogyha a beszélgetésünk nem csak a Duna Televíziónak az évfordulójáról fog szólni, hanem akár a 90-es évek és az ezt követő és ez megelőző időszaknak a történéseit is fel fogjuk eleveníteni. Hát bízom benne, hogy ismételten fogunk tudni valamit megmenteni az utókor számára. Maga a beszélgetés egészen biztos, hogy kellemes hangulatban fog zajlani, tehát hallani fogunk olyan dolgokat, amelyeket még így egyben nem hallhattunk. Lehet, hogy már itt-ott van, megjelentek, de én úgy gondolom, hogy mindenki számára egy igen izgalmas beszélgetésre lesz lehetőségünk.
Na hát én biztos vagyok benne, tehát akkor az Antal József Baráti Társaság szervezésében december 1-én 18 órai kezdettel a Semmelweis utca 4-ben, a vendég pedig Kodolányi Gyula lesz, abból az apropóból, hogy 30 éve alakult meg a Duna TV. Lesti Árpádnak, az Antal József Baráti Társaság titkárának nagyon szépen köszönöm.
Szervusztok!